Itt is vagyunk, egy pici szünetet tartottunk, a szívvel lélekkel előadás sorozatról beszélgetünk dr. Gál Katalin begyógyász szakorvos, körzeti orvossal is, Németh Pákolicz Tamással. Nagyon érdekes tapasztalások ezek. Én azt gondolom, de hogy az is érdekes, hogy amit előbb említett doktornő, hogy mik azok az okok, ami miatt esetleg az áramlás megáll vagy megfordul.
Hát mindenféleképp egy olyan lelki inszuficiencia állapotába kerül az ember.
Hú, ez egy olyan szó, amit nem biztos, hogy értünk.
Tehát elégtelen működés. Tehát ez általában ez úgy van, hogy ez nem akkor történik, hanem van egy út, ami oda vezet egyértelműen. És amikor bekövetkezik, az már egy összegyűjtött lelki problémák halmazra.
Ami akkor nem azt akarod mondani, bocs, hogy beleszólok, hogy nekem nem szív elégtelenségem, hanem lélek elégtelenségem volt.
A kettő összefügg, erről beszélünk. Szívvel, lélekkel. Szívvel, lélekkel. Ez a kettő nagyon-nagyon összefügg. A sérülések, amik a kardiovaszkuláris, tehát szívérrendszeri betegségekhez vezethetnek, lelki síkon, akár már a méhen belül elkezdődhetnek. Tehát a szív működése az ugye a terhességnek a negyedik hetétől indul, és ugye életvégig tart. És abban az esetben, hogyha az anyát stressz éri, folyamatosan stressz éri, vagy pedig egy stressz, de az rendkívül nagy, egy közeli hozzátartozónak az elvesztése például, az ugye kortizol szint emelkedéssel jár, ami átjön a placentán, a méhlepényen, és ez befolyásolni fogja a felnőttkori szívérrendszeri betegséghez való viszonyulást. A későbbiekben a kisgyerekkor ugyanúgy lenyomatot hagyhat. Tehát ha valaki olyan családban nő fel, ahol esetleg abuzálják, vagy csak épp nem alkalmas az anyai szerepre, gondoljunk csak a szülés utáni depresszióra például. Tehát nem azért megkegyetlen az anya, hanem egyszerűen képtelen, nincs elég muníció ahhoz, hogy megadja az újszülöttnek azt, ami igazából ugye szükséglete egy ilyen pici kis emberkének, vagy csak elvált szülők, vagy örök frusztráció, vagy feszültség veszik körül, főleg abban az időszakban, amikor még nem tud beszélni a gyerek. Ezek sejtszinten negatív energetikai lenyomatot okoznak. Tehát már eleve veszélyeztetettebb felnőtt korára, hogy mi lesz ebből. Ugye átmehetnek ezek a frusztrációk, amik később kirekesztés például, vagy örökké a meg nem felelés, ha a szülő úgy bánik a gyerekkel, hogy úgy érzi, hogy neki valamit teljesíteni kell a szeretetért, vagy elvált szülőknél különösebb, pláne hogyha olyan módon válnak el, amikor a gyereket használják föl egymás ellen a szülők, hogy sok ilyen példa van. Ezek a gyereknek a lelkét traumatizálják. És ez a későbbiek folytán vezethet például dohányzáshoz, vagy bármilyen más rossz menekülési módhoz, akár magas vérnyomás kialakulása, aztán felnőtt korban ugye nem tanulja meg, nincs önértékelése, tehát már eleve párválasztásban úgy választ, amit már úgymond megszokott, tehát beválasztja azt a párt, aki mellett tűrnie kell, vagy úgy érzi, hogyha visszafolyt, nincs öröm, elég öröm, akkor megint csak ugyanoda lyukadunk ki. Tehát rengeteg az elhízás mögött, ugye ott van az étkezés, az mindegy örömszerzési forrás, tehát összességében azt lehet, hogyha röviden akarom összefoglalni, hogy az örömhiány, ami ugye a vitális életenergia szintünket lecsökkenti. Csináltak egy kísérletet egyébként infarktuson átesettekkel, illetve ez egy kérdőíves gyűjtés volt, hogy mik voltak azok a tünetek, amik most már tudjuk, hogy ezek előre jelezhetik azt, hogy veszélyeztetett valaki infarktussal kapcsolatban. Az egyik ilyen tünet a fáradtság érzése, ami megvan előtte. A másik ilyen tünet ez az ingerlékenység, ami mindenkinél megvolt. A harmadik pedig az, amikor teljesen kilátástalannak látja, teljesen demoralizált az illető. Tehát ezt a három tünetet mondták, ami mindenkinél megvolt. Ezen kívül lehet más is. Tehát egész életünk folyamán a terhesség alatt elszenvedett negatív eseményeket gyűjtögetjük. Ha nem tanuljuk, nem ismerjük föl magunkban, például az elfojtott düh. Ez egy nagyon érdekes szintén megfigyelés, és ugye ez le van írva, hogy abban az esetben, ha valaki kontrollálatlan dühöt produkál, tehát üvöltök a másikra, alázom a másikat, nem tudom kontrollálni magam, vagy az, hogy egy enyhe vagy egy közepes dühöt elfojtok, az pontosan ugyanolyan vérnyomás emelkedés, ugyanolyan, valaki ezt folyamatosan így éli az életét, az egyértelműen kardiovaszkuláris rizikót jelent, és nagyon nagy rizikót. De összességében az örömhiány. Az örömhiány.
Sokszor szokták azt mondani, hogy ha nem tudunk változtatni egy dolgon, akkor a saját hozzáállásunkon kell változtatni. Most egy picit azt érzem, hogy ez vannak olyan szituációk az ember életében, munkahely, család, barátok, hogy nem tudjuk minden alól mentesíteni saját magunkat. De az, hogy magunkat hova tesszük ebben a koordinátorrendszerben, hogy hogyan védjük meg saját magunkat, vagy vonjuk ki magunkat a problémák alól lehetőleg jobban, az szerintem nagyon fontos az egészségünk megőrzése érdekében. És említette most ugye doktornő azt, hogy milyen tipikus tünetek jelentek meg mindenkinél. Tamásnál meg voltak ezek a tünetek?
Vastagon. Igen, teljesen egyetértek.
Mert azt mondta, hogy nem tett semmit, amivel ezt kiérdemelte. Vagy
nem úgy értette, hanem ami ugye közismert, hogy dohányzás,
jaj,
alkoholfogyasztás,
értem.
Elhízás, tehát a közismert
táplálkozás. A rizikofaktorokkal egyrészt oda is figyeltem rá, másrészt nem is volt igényem soha dohányzás meg hasonlókra, de teljesen egyetértek a dolgokkal, amik itt elhangzottak. Azzal együtt, hogy nálam ez nagyon jó körülhatárolható időszakban alakult ki, vagy keletkezett. Gyerekkori és fiatalkori életemről én azt szoktam mondani, hogy boldog volt, és problémamentes. A szó szoros értelmében, tehát a szüleim...
Igen, a pszichológusok ilyenkor meg szoktak állni, hogy igen, ezt szokták mondani. Igen.
Hát azért szoktuk ezt mondani, mert szerető szülők, nyilván voltak feszültségek a családban, mert azok mindig vannak, tudom, hogy erre is bólogatnak a pszichológusok megértően, és kicsi alázóan, de a lényege a dolognak az, hogy tényleg nem voltak olyan események. Nem volt abuzálás, nem volt válás, nem volt verés, nem volt erőszak, nem volt, tehát ezek a nagy traumák, ezek nagyon messze elkerültek, és egy nagyon, mondhatnám azt is, hogy kényelmes és finom gyermekkorom volt a dolognak ebben az értelmében, ami egyrészt azt is hozta maga után, hogy ez az önkifejezés, amit íróként most megtapasztalhatok, az akkor nem volt. Tehát én 40 éves koromig egy sort nem írtam, nem énekeltem, nem játszottam hangszeren, nem csináltam tulajdonképpen. Én úgy mondom, hogy egy teljesen átlagos életet éltem, egy mérnök embernek az életét éltem, és nem is nagyon voltak egészségügyi problémáim, amikkel így küzdeni kellett volna. Akkor volt egy ilyen elhívásszerű, furcsa álom, ami után az első vers megszületett, és aztán utána nem volt megállás. Tehát onnantól beindult az önkifejezés, és ez elkezdett olyan szintű feszültségeket teremteni, megtermelni, mert nem fért bele az akkori életembe, a párommal nem fért bele ez az újfajta magatartásmód az életünkbe, és én úgy voltam vele, hogy nem azért írok, tehát én nem terápiásan írok, nem a gondjaimat írom ki. Az én mondásom az, hogy én azért írok, mert olvasni jó. Tehát ha nem olvassák, akkor nem írok. De én szeretek írni, és akkor az azt jelenti, hogy inkább szeretném, ha olvasnák is. De most egy kezdő írónak, egy 40 éves embernek, aki addig még nem csinált ilyeneket, ki fogja olvasni a műveit? Ez egyáltalán hogy tud működni? Ezeket elő kéne adni, szakszerűen meg kéne csinálni, könyvbemutatók, az egésznek van egy ilyen mondjuk úgy szakmai része, és hát nem volt semmiféle kapcsolatrendszerem, nem voltak, hogy én ezekkel a dolgokkal előhozakodhassak. Úgyhogy jobb hián elkezdtem én magam fogtam egy gitárt, és elkezdtem gitározni. 3 akkorddal már az első verset meg tudtam szólaltatni, akkor csak alámondtam, aztán annyit csináltam, hogy elkezdtek görbülni a hangok is, és most már Elvis Presleyt is éneklek. És ennek a hozadéka az volt, hogy elkezdett működni. Elkezdett jó lenni a dolog, és elkezdett egy másik élet kialakulni. És ez a két élet, ez így nem fért meg egymás mellett. És ez egy olyan állandó megfelelési kényszert tett rám, hogy minden fronton helyt tudjak állni, és közben mindig magasabbra tettem a lécet, amit igazából sosem értem el, és erre ott a kórházba jöttem rá így erre konkrétan, hogy nem jó akadályt próbáltam átugrani. És ez hozott egy olyan stresszt, amitől nagyon keveset aludtam, mert eleve kevés időm volt egy nap az alvásra, sajnáltam az időt. Tehát nem volt különösebb pihenés. Nagyon gyorsan és felcsattanósan és nagyon ingerülten tudtam viselkedni. És ugye ezek amik megjelennek a minden vonatkozásban. Fölment a vérnyomásom, akkor ment föl a vérnyomásom. Az időtájt a normálból a elfogadási határ fölé egy picikével. Nem, jó, amikor nálad voltam, akkor még több volt, mert ahogy betettem a lábam a korterembe, akkor 30 a fölé. Korterem? Ja, bocsánat. Akkor fölugrod a rendelő. Igen, erre gondoltam. Látod, még mindig nem vagyok otthon a témában. Szóval, hogy előjöttek ezek a nyilvánvaló jelek, amikből lehetett volna arra következtetni, hogy ennek kb. Mi lesz a vége, de hiába próbálom azt gondolni, hogy tehettem volna bármit, azzal a tudással és azokkal a tapasztalatokkal, amik akkor még nem voltak, én nem tudtam volna ezen úgy változtatni, mint ahogy azóta változtattam, hogy megtörtént a maflás. És tulajdonképpen ezért találtuk ki ezt az egész dolgot, hogyha egy embernek is beakad az, hogy lehetséges, hogy nála is hasonló folyamatok indultak el, akkor már megérte.
Ez így van. És ugye ebben több olyan pont van, amire szeretnénk fölhívni a figyelmet. Például a tüneteknél ez a terhelésre jelentkező gyomorfájdalom, vagy terhelésre jelentkező gyomorégés. Ez mindig gyanús. Ugye, hogyha az alsó falon jelentkezik az infarktus klinikailag, tünetileg, nagyon nehéz felismerni. Nagyon nehéz. De ez egy nagyon figyelmeztető jel, hogy terhelésre. És ezt szeretnénk nagyon kihangsúlyozni, mert nem ritka a történet. Egyáltalán nem. És egyre fiatalabbak között találkozunk ilyen jellegű problémával. A másik, amit elmondott a Tamás, amit nagyon kiemelünk, ugye az az alváshiány. Tehát ha 60 év alatt valaki 5 óránál kevesebbet alszik, akkor annak nagyon nagy a valószínűsége, hogy szívérrendszeri betegség lesz belőle. Vagy ugyanúgy ehhez kapcsolódva ugye az alvási apnoe, tehát az a időszak, amikor ugye egyszer csak nem vesz valaki horkolás közben levegőt, aztán felhorkant. Ugye az is nem csak az, hogy elalszik a buszvezető, ami közismert, hanem az oxigén hiány miatt ez is infarktushoz vagy kardiovaszkuláris egyéb katasztrófához vezethet. Tehát ezekre próbáljuk jobban fölhívni a figyelmet, ami nem annyira közismert. Vagy például a gyulladást fokozó anyagok, hogy mik azok ételben. Tehát, hogy odafigyelni a cukorfogyasztásra, odafigyelni arra, hogy glutént minél inkább, mert ugye a leginkább gyulladást fokozó ételek kiemelten az a glutén, akkor a cukor, akkor a tejnek a kazein tartalma és a mesterséges adalékanyagok. Tehát ez a négy, ami ha valakinek magasabb a vérnyomása, veszélyeztetett, sok a rizikója, ha csak ennyit próbál változtatni, már azért tudna javítani. És ugye itt is összejön megint csak a lelkemmel, mert ha nagy a bánatom, sok a bánatom, ja Istenem, de jó az a csoki, meg akkor most megeszek egy, mit tudom én, gesztenyepürét, és akkor már jobban is vagyok. De hát olyan sok a stressz, hogy sok gesztenyepüré fogy.
És a gesztenyepüré még jó is rá.
Hát ez az.
Hát finom.
Hát ez az. A függőség itt indul.
A boldogság itt így kezdődik van. A gesztenyepürénél.
Egyébként azért fura ez az egész történet még abból a szempontból, és hogy miért pont a szívnél alakult ki. Tehát ennek egészen biztosan ott vannak azok a bizonyos lelki okai, amelyekről beszélünk, mert én azt gondoltam, hogyha a szív koszorú érereim ilyen tropa állapotban vannak, akkor nyilván tiszta rozog az egész érrendszerem. Tehát akkor nyilván ilyen romokba hever, úgyhogy el is mentem nyaki ultrahangra, ugye egy évvel ezelőtt, és akkor azt mondja a doktornő, hogy az egyik 100%-osan tiszta, a másikon van egy valami apróság, van, az legyen 99%. Tehát tökéletesen átjárhatók. És akkor mondtam neki, nem foglalkozott a kórelőzménnyel, mondtam, hogy nekem mind a három koronáriám teljesen el volt záródva, illetve az egyik részlegesen, kettő meg teljesen. azt mondja, hogy ez lehetetlen. Tehát, hogy ebből ő nem tudná megmondani, hogy nekem ilyen problémám volt. Tehát a szervezetemben ez a érrendszeri probléma, ez a szívre korlátozódott.
Ehhez kapcsolódnék, hogy 1910-ben japánok írták le először, nagy árvíz volt, és észrevették, hogy rengeteg szívelváltozás alakul ki. És akkor ezt elkezdték vizsgálni, és ugye most már ismerté vált, hogy van egy összetört szív nevű szindróma, ami abból áll, hogyha hirtelen stressz ér, akkor megváltozik a szív alakja, amit röntgenen lehet látni, és ezt úgy nevezték el, ha jól emlékszem, hogy Takotsubo kardiomiopátia, mert ez a Takotsubo, ez egy olyan edény, amivel polipokat fogtak ki a japánok, és annak az alakjához hasonlít. És ugyanolyan tünetekkel jár, mintha infarktus lenne teljesen, de magától gyógyul meg minden beavatkozás nélkül. Tehát, hogy a hirtelen negatív stressz, tehát gyász, vagy bármi ilyesmi, olyan változást tud csak a szíven okozni. És érdekes, hogy a hirtelen nagy öröm, az is nem ilyen durva elváltozás, de azt is röntgennel lehet igazolni, viszont nincsenek ilyen kísérő tünetek. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy mennyire kapcsolódik, és hogy a magyar nyelv, megint visszatérek, ugye, hogy szívemre veszem a dolgokat, hogy teljesen Tamás példája, hogy a szívére veszi.
Igen, úgyhogy most orvosilag össze vagyok rakva, van vagy tisztent, tehát ki van bérelve az összes koronaerem. Írtam is egy történetet a Élőszövet a fényvázon címmel, ami egy Terminátorról szól, aki érdekes módon fordítva lett Terminátor, tehát egy kis abszurd, nem egy fényvázat öltöztettek fel Élőszövettel, hanem egy embernek cserélgették ki a szerveit, kezdve először a koronáereivel, és aztán a teljes csontozatával, és így örök életet kapott. Nekem is azt mondták, hogy most kaptam 50 évet a szívemmel, elméletileg. Örök életet kapott, és aztán egy talkshowban, erről szól a kis novella, egy talkshowban nyilvánosan vállalja, hogy ő visszacserélteti a szerveit, mert nem szeretne örökké élni. És akkor ez egy ilyen, ezt a kórházba írtam a két stent műtét között, vagy beavatkozás között, és nagyon jól éreztem magam tőle. Azzal együtt, hogy nagyon vidám vagyok, meg nagyon jól érzem magam, és nagyon szeretek élni, de orvosilag és matematikailag a szívecskémnek a most már föltornázódott 31%-ra a működőképessége, vagy kapacitás, vagy hogy mondjam, ami a kiemelten magas kardiovaszkuláris kockázatot jelent papíron. Azért nagyon furcsa az, hogy én ebből semmit és semmilyen módon nem érzékelek. Úgyhogy abban is maradtunk Katalinnal, hogy ki a fenét érdekel. Tehát nem az a lényeg, hogy mi a szám, hanem hogy vagyok. A kardiológus szakorvos is azt mondta, hogy ennél sokkal jobb adatokkal, sokkal rosszabbul érzik magukat az emberek. Nagyon sokszor, mondjuk azt ő is mondta, hogy erre még az így nem nagyon látott példát, hogy öt emeletet felszaladgál valaki 30%-kal. Úgyhogy én nem is hiszem el, tehát ez szerintem rossz a gép.
Szerintem nagyon jó a hozzáállás, mert ugye az a gond még, hogy kölcsönhatásban vannak, tehát kétirányú a kapcsolat. Tehát nem csak a lelki dolgok tudnak szívérrendszeri gondot okozni, hanem akinek szívérrendszeri gondja van, az legtöbb szorongással, depresszióval küszködik. Hála a jó égnek, a jó Istennek, bárkinek, hogy Tamásnál ez tényleg nincs meg. Tehát ezért egy csoda nekem is, hogy olyan életszeretettel, olyan vitalitással csinálja a dolgait, még akkor is, amikor először hozta 29%, vagy mennyi volt az
7-es, 27.
De amit hoztál kontrollt, ugye azon se volt, tehát 29, és akkor el volt keseredve, én is, csak hát én nem mutathattam nyilván neki, persze. De hát azért az emberben még orvosként is így is benne van a szorongás, hogy atya világ, de ahogy telnek a napok, és ahogy látom, hogy mennyire jól kezeli ezt a helyzetet, nekem is egy csoda ő.
Jó, én például nem százalékoltattam le magam. Ezzel azért már bőven lehetne. Fizetne is az állam szépen a csiákat a kiesett munkaképesség után. Lehetne rokkant igazolványom a kocsiba, egyiket sem szeretném. Tehát én nem fogom stigmatizálni magam ezzel, addig, amíg jól érzem magam. Majd ha véletlenül rosszul érzem magam, akkor visszatérünk a kérdésre. De egyelőre nem, mert nem fogok belefordulni ebbe a a történetbe. Kaptam egyébként egy úgynevezett ICD-t is, ide a bal kulcsontom alá beépítettek egy kis készüléket, aminek az a szerepe, mert akkor még úgy gondolták, hogy erre szükség lesz, hogyha megáll a szívem, akkor egy elektróda, és itt utalok a élőszövetre a fényvázon, egy elektróda bevezett azt hiszem a bal kamrámba, a másik elektróda maga a készülék, és hogyha véletlenül meg akarná állni a szívem, de csak ha egy kicsit is elköhinti magát, akkor átveszi, mint egy pacemaker a szívnek az irányítását. Ad abszurdum kiüt. Ugyanúgy, mint ahogy amikor bejött ez a bizonyos tahikardia, ez a szívritmus zavar, akkor kiütöttek, csak akkor kívülről. Na most ez egy beépített defibrillátor, amit amikor beraktak, akkor jött hozzám a pszichológus. És akkor elkezdte föltenni a kérdéseket, valamelyest én is pszichológiából élek, mert ezzel töltöm a napjaimat nagyon sok ideje, és az első kérdései után éreztem, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy mint idegen test, bizonyos szempontból akár még irtózást is, és valamiféle idegen érzést válthat ki, és hogy ez nyilván egy reális félelem, és akkor mondtam neki, nem, de ne töltse fölöslegesen az idejét, mondtam, hogy arra kíváncsi, hogy ezzel én hogy vagyok, ezzel a dologgal, és tudok-e vele élni, én azt mondom, hogy hálás vagyok érte. Tehát én örülök, hogyha van két okból, az egyik az, hogy tényleg biztonságot ad, megjegyzem, egyszer sem volt a két év alatt, mióta beültették, egyszer sem kellett beavatkoznia. Tehát a szívem az szépen csinálja a dolgát. Ez meg ott úgy van, és a másik meg, hogy ahányszor hozzáérek, vagy eszembe jut, hogy ez van, annyiszor eszembe jut az is, hogy emlékeztet arra, hogy nekem vállalásom van arra, hogy változtassak, hogy ez ne kelljen, hogy bekapcsoljam. És ez nagyon jó, mert ez így tréningben tart. Egyébként van egy jeladója is, egy kis kommunikátor, akkor mint egy mobiltelefon, minden éjjel kiolvassa, így rádiójelekkel az aznapi aktivitást, és elküldi a kórháznak. És akkor, ha fölhívom a kórházat, és van olyan szerencsém, hogy elérem az orvost, akkor megnézi a számítógépen, és meg tudja nekem mondani, hogy hogyan néztek ki a tulajdonképpen egy majdnem egy EKG-t lát, és a szívritmus részét azt folyamatosan látja. Úgyhogy minden okom megvan arra, hogy jól érezzem magam.
Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó végszó erre a mai adásra, és maradjon ez így, hogy érezzem magát jól. Nagyon fontos üzenet szerintem a hallgatók számára is, hogy mennyire fontos azt csinálni, amit akarunk, és hogy nem elnyomni magunkban dolgokat, mert hogy aztán ez a vége, hogy magas vérnyomás, meg egyébként meg mindenféle testi tünetek. Nem biztos, hogy kialakul, de lehet, hogy nem kell megadni rá az esélyt sem, hogy ez legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és nagyon jó egészséget kívánok mindkettőjüknek.
Nagyon köszönjük, és viszont kívánjuk.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával. A mai vendégeim dr. Gál Katalin belgyógyász, szakorvos, körzeti orvos voltak, és német Pákulic Tamás író, és ugye a Szívvel Lélekkel előadássorozat is, és hát beszélgetésről beszélgettünk tulajdonképpen, meg hát a testi-lelki egészség fontosságáról, úgyhogy önöknek is nagyon jó egészséget kívánunk innen a stúdióból is, és hogyha lemaradtak a beszélgetésről, hogy visszahallhatják a rádió ismétlésében, vagy a Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, felületeinken, és egy hét múlva is lesz Lélektér, tartsanak akkor is velünk, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.